Istenünk, hálás vagyunk azért az alkalomért, ami most van, és azért, hogy úgy összegyűlhettünk a te házadban. Valóban akkor van értelme a mi Isten tiszteletünknek, és akkor nevezhető az egész Isten tiszteletnek, ha szívünkből elhisszük és szánkkal valljuk azt, hogy te vagy az Úr, te vagy a mi életünknek a királya, és ehhez igazítjuk a mi egész életünket. Arra van szükségünk, Urunk, hogy te magyarázz nekünk a te szavadat ezen a délutánon is, és segíts azt a gyakorlatba ültetni a hétköznapokban. Kérünk így, hogy egyengesd a mi szívünknek a talaját, hogyha vannak még kötelékek, amelyek szorosak, ha vannak aggódó szívek, akkor kérlek, te szabadítsd fel azokat, és segíts a tekintetünket rád irányítanunk azért, hogy szólhass hozzánk. Áld meg az egész délutánunkat, kérünk Jézus nevében. Amen.
Amen.
Énekeljünk még éneket.
Egyedül csak te vagy, akinél a szíve csendesül. Te vagy a kősziklán, szabadító, veszti Uram, te vagy.
Hogy egyedül az Úrnál csendesül le a mi szívünk. Szeretnénk most az ő jelenlétében lenni, és az ő szavait olvasni a János evangéliumából, a 21. részből, 15. verstől a 23. versig fogjuk olvasni. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszorra is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi ez a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi tartozik rád? Te kövess engem. Elterje tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi tartozik rád. Sok szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit, aki úgy döntött, hogy együtt szeretne lenni az Úr népével. Isten jelenlétében az ige körül kívánjuk, hogy az Úr áldja meg ezt a délutánt mindannyiunk számára. Most az énekkar szolgálatát kérjük, utána pedig kis Máté testvérünk fog bizonyságot tenni.
Vasárnap délután már Péter az Isten tiszteleteknek a főszereplője volt, hogy mondjam így, ugyanis vele foglalkoztunk az ő életével, és egy újabb szakaszhoz érünk a János evangéliumának az utolsó részében. Azt látjuk, hogy Újból ő az, aki tetre kész a tanítványok közül, és ő az, aki a Tiberiás tengernél a halászást kezdeményezi, illetve tudatja a többiekkel, hogy ő beáll egy kicsit halászgatni, és ekkor mondják a többiek, hogy csatlakoznak hozzá. Majd kudarcba fullad, és szinte kínos az a kérdés, amikor a partra érkeznek, hogy illetve kínos számukra megvalani azt, hogy nincsen ennivalójuk a tapasztalt halászoknak, és elkezdődik egy beszélgetés Jézus és Péter között, amiről röviden azt szeretném megosztani a testvérekkel, hogy mit értettem meg. Ebben a beszélgetésben, ebben a kérdezfelelekben Jézusnak a türelmét és Jézusnak a szeretetét látom Péter felé, és hiszem, hogy nem csak Péter felé, hanem a saját életemben is ezt tapasztalhatom, mert Jézus kérdezget, és Péter először adogatja a diplomatikus, udvarias, hívőjes választ Jézusnak, és részéről ezzel rendezve is van a dolog, és Jézus az, aki tovább kérdezget Pétertől. És olyan szeretet van ebben, hogy amikor Jézus felteszi a kérdést Péternek, hogy Péter, szeretsz engem, jobban szeretsz engem, mint ezek, akkor Péter óvatosabb már. Lehet, hogy a fülébe vagy a gondolataiba cseng az, amikor még fennen hangoztatta azt, hogy ha bárki a tanítványok közül, vagy ha mindenki is megtagadná Jézust, ő lesz az az egy, aki nem fogja ezt megtenni. Így már óvatosabb és nem fennhiázva válaszol, de ad egy választ. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És részéről rendezve van a beszélgetés, hogy mondjam így, ő nem kérdez többet, nem mond többet azzal annak a megváltónak, aki az ő bűneit hordozta, aki 3,5 éven keresztül foglalkozott vele. És Jézus az, aki újból kérdez. És ugyanezt a kérdést teszi fel. Másodjára nem igazán látunk változást a Péter válaszában, viszont megfigyeltem azt, hogy elakadt a beszélgetésük. Mert amikor Isten kérdez, és én próbálom azt megválaszolni a hívőjes válaszaimmal, amelyek kánaáni nyelvezeten hangozhatnak, de mégsem a szívem állapotát tükrözik, azt, ami ott a mélyben van, akkor valami elakad az Istennel és Jézussal való kapcsolatomban. És ugye ezt láttam meg Péternek a beszélgetésébe, mert ugyanazt a választ újból megadja a mesternek. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus elmondja azt a feladatot, ami vár rá. Legeltesd az én nyájamat, őrizd az én juhaimat. És Jézus szeretetére vall az, és türelmére, hogy harmadszor is felteszi a kérdést, vagy mondhatnánk, hogy addig teszi fel a kérdést, míg Péternek leesik a tantusz, hogy nem azt a választ várja, ami úgy jól cseng a fülnek. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Csak a harmadik válaszában mondja azt Péter, hogy Uram, te mindent tudsz. És ebben a mindenben tényleg minden ott van. Az ige meg is jegyzi azt, hogy Péter elszomorodva válaszol erre a kérdésre. És gondolkoztam azon, hogy ebben a mindenben mi lehetett benne Péternek. Benne lehet talán az az első halfogás, amikor szakadoztak a hálók. Benne lehetett az, amikor Jézusnak azt mondta, hogy menjen el tőle, mert ő bűnös ember. Benne lehetett az a vitatkozás, ami volt a tanítványok között, hogy ki is a nagyobb a mennyben. Benne lehetett a fennhéjázása, hogy ő a hűséges tanítvány mégpedig. De ami nagyon mélyen biztosan benne volt, az az ő tagadása benne lehetett. Te mindent tudsz. És azt látjuk meg, hogy Jézusnak a válaszában akkor megy tovább a beszélgetés, és akkor folytatódik hatékonyan a kommunikáció köztük Péter és Jézus között, amikor Péter kimondja azt, hogy Uram, te mindent tudsz. És ezt nem úgy mondja el, hogy egy általános igazság. Nem az a hívőjes nyelvezet érződik nekem ebben a válaszban már, hanem Uram, előtted van a szívem, és nem tudok, de nem is akarok takargatni előtted semmit. Te mindent tudsz. És Jézus ekkor jelent ki neki olyan dolgokat, amelyeket korábban talán nem tehetett meg, és amelyre most már kész volt Péter szíve befogadni azt. Isten velünk is, és velem kapcsolatosan is, és a testvérekkel kapcsolatosan is nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkben. Ő mindent tud valójában, de várja azt, hogy mi mondjuk el Istennek, hogy igen, te mindent tudsz. Tudod azt, ami bennem van. Tudod az aggályaimat, tudod a fájdalmaimat, tudod a bűneimet. És az az érdekes, hogy Jézus nem elítéli, hanem feladattal bízza meg ezt a Pétert. Aki beismeri, hogy Isten mindent tud, és hogy van egy múltja, amit hoz magával. Készek vagyunk ezt megtenni. Ez mindenkinek egyéni felelőssége, és csak egy ige jut még eszembe, amelyet a napokban olvastam, és azért kapcsolom ide, mert személyes felelősségre val, és kérdés elé állít bennünket, hogy keressük-e Istent? Vágyunk-e arra, hogy kitárjuk a szívünket előtte? Készek vagyunk-e letenni, kimondani azt, hogy mindent tud, és alárendelni a saját életünket, hogy ő rendelkezzen fölötte. Amikor Roboám kezéből kiszakad a királyság Salamon fiának a kezéből, mert ő a fiataloknak a tanácsára hallgatott, nem pedig a vének tanácsára, akkor ugye az északi királyság egy különálló államban válik, és ezt már Jeroboám vezeti, viszont elkezdenek egy másfajta istentiszteletet is vallani, nem a valódi Istennek a tiszteletét. És vannak olyan emberek az Izrael népéből, az északi ország részből, akik azt mondják, hogy ők már pedig igenis az igaz Istent fogják vallani. És itt látom meg a személyes felelősséget, amelyet láttam Péterben is, és amit látok az ószövetségi emberekben, azokban, nem minden zsidóban, de azokban a zsidókban, akik vágyták követni Jézust, illetve megismerni Istenüket. A Krónikák második könyvének a 11. része ezt mondja, 16. vers. A papok után Jeruzsálembe mentek Izrael valamennyi törzséből azok is, akiket szívük arra indított, hogy keressék Izrael Istenét, az Urat, és áldozzanak őseik Istenének, az Úrnak. Készek vagyunk-e keresni Istent? Indít-e a szívünk erre? Készek vagyunk-e elmondani Istennek, hogy Uram, te mindent tudsz, ismersz engem. Legyünk készek erre, mert ő nem tartja vissza az áldásait, és hogyha ő kérdezget bennünket, akkor lássuk meg azt, hogy az ő szeretetének a jele, és az annak a célja az, hogy az a talán megrekedt kommunikáció, ami közöttünk van, az tovább haladjon, és tovább vezessen az ő megismerése felé. Én ezt értettem meg, ezt szeretném jobban megélni, szeretném megvizsgálni magamat, amikor Istenhez közeledek, szeretném felülvizsgálni a hívőjesnek hangzó válaszaimat, amelyeket Istennek adok, és szeretném azt valóban kimondani, Uram, te mindent tudsz rólam, a múltamról, a jövőmről, és szeretnék te szerinted élni. Ezt kívánom a testvéreknek is, mindannyiunknak. Amen. Most az énekkart kérem, hogy énekeljen egy éneket, és utána jó Nórát és Bernadettet hallgatjuk meg.
Érzem nagy segítő szeretetét, ő te tartva benne nyugszom én. Szent hitetre mindig érzem én, ürvemet csak ő legyeltem én. Benne megnyugodni, ó, mi jó, csak áll a jó, szeretete minden gyúlító. Thank you. meg és részközött, minden rendőrődözön, hála van, csak biztos nem helyett. Vándor útamon azt tapasztalom, ő viszállt a bűn sötét völgyét, az íve áll, a homály beszáll, nyájas harca tündökön, megnyugodni, ó, bíró, csak áll a jó, szeretete minden gyűlve gyógyító, tergeteg és rész között, minden rendtörődözött, nála van, csak biztos nem legyen.
Edves, nedves történet, valamikor réges-régen, öreg apám idejében, amikor még nem volt Vekker, MB-n és sem Judit Center, élt egy kedves őszakálú, istenfélő öregember. Igaz volt és jó szívű, kit feleséggel szeretett. Szült is neki három fiút, Sémet, Hámot, Jáfetet. Telt az idő, szelt az élet, Noé megélt 600 évet, mert hogy így hívták őt, ki a történet hőse, bár akkor még nem sejtette őse, hogy végül is ő lesz majd mindannyiunk őse. Ez idő telt, gondok jártak, mindenki csak bűnözött, hogy csalt és hazudozott, bűnt senki sem üldözött, szeretetlen lett a szívük, és szétáradt a gonoszság. Gyerek, felnőtt, ifjú és rak, sima arcú borostás, kicsik, nagyok, fiúk, lányok, minden ember bűnben élt. Nem szerette, nem tisztelte, nem becsülte Istenét. Állj, elég volt, szólt az Isten, nem tűrtőztetem magam. Figyelj, Noé, van egy tervem, halt hát ítélő szavam. 40 napig esni fog majd, s árad a víz, szana szét, eltűnnek a magas hegyek, fenség, domb és szakadék. Nem lesz talpalatnyi föld sem, mely szárazon marad, de te meg fogsz menekülni, kelj fel, szedd össze magad. Építs berket gófárfából, szerkezd bele jó sok rekeszt, majd szurkod be kívül-belül, súd rá három emeletet. Noé gyorsan neki látott, fűrészlet és kalapát, s rövid idő elteltével a bárka minden fala állt. Persze a sok okos szomszéd gúnyolódott, nevetett, s így kiáltott, Noé, Isten elvette az eszedet. Hősünk nem sokat törődött azzal, hogy ki mit beszél. Ő már tudta, holnap reggel eső illatot hoz a szél. Nagy vicsára ébredt másnap reggel Noé és a családja, s a bárkából kitekintve tátva maradt szeme szája, állatsereg közeledett. Lovak, tevék kettesével, madarakkal, méhet eltelt meg hirtelen az égbolt, mindannyiukon látszott, minden fajból kettő-kettő, szépen meg is telt a teknő, az eső lassan elerek, már senki sem nevetett. 40 napon át szakadt, ömlött, árad, s nem apadt. A bárka volt az egyetlen hely, hol még száraz föld maradt. Most bezzeg sokan beszálltak volna az életet jelentő hajóba. Össze-vissza szaladgáltak, könyörögtek, kiabáltak, Noé, nyiss ajtót nekünk, a bárkád nélkül elveszünk. Szegény Noé semmit sem tehetett. A bárkára ugyanis nem ő szereltre tesz. Isten döntött úgy, hogy minden bűnöst kívülre kezd. 40 nap múlva aztán elelt az eső, s nem maradt élve se férfi, se nő. Hiába is kerestél volna hegyeket, szántóföldet, netán virágos réteget, az addigi világból semmi sem maradt, vagyis megvolt minden, csak éppen víz alatt. Noé és családja türelemmel várták, mikor hagyhatják el az életmentő bárkát. Bent biztonságban voltak, voltak, és igazi egységben, míg nem megfeneklett bárkájuk az Ararát hegységben. Hősünk gyorsan cselekedett, felhúzta a rollót, s az ablakon át kiengedett egy hollót, egy olyan fekete madarat, aki mint hogy szárazföldet nem lelt, gyorsan visszaszaladt, illetve visszaszállt a bárkába. Noé tudta, ha most kiszállna, inkább úszna, mint sétálna. Később egy galambot is kireptetett, hát ha ez a madár talál száraz helyet. A galamb belül visszaszállt, majd olaját is telett, s utoljára messze repült, vissza se jött soha már. Az állatok is elindultak, a bárkából kitódultak, döngettek az elefántok, jött két barna medve, két fekete pulikutya, két kis bolha benne. Lovak tevékettesével, madarakkal, méhecskékkel telt megírtak. Az égbolt mindannyiukon látott, a bárkából ennyi épp elég volt, szövetségre lépek veled, szólt Noéhoz az úr, és bármit is hozzon a jövő, a szövetség meg nem lazul. Amíg föld lesz, nem szűnik megvetés, és az aratás lesz tavasz, nyár, ősztél, lücsfakadás, lombhullatás, nem tűnik el többé hegytető se sziget, nem küldök a földre több özönvizet. A kedélyek lent is, fent is megnyugodtak szépen, és Isten úrra egy szivárványt rajzolt a kék égen.
Hát azt hiszem, hogy a János Vitéz nem lesz kihívás nektek megtanulni. Köszönjük szépen ezt a verset, nagyon szép volt. Nem tudom, hogy mikor mondtam utoljára egy szuxról egy verset így. Ügyesek vagytok. Most énekeljünk közösen egy éneket, így dicsőítsük Istent, és utána kérjük Borzási Márknak a szolgálatát.
Thank you. Nagyon sok szeretettel, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örvendek, hogy itt lehetek. Azt hiszem, először vagyok így a testvérek előtt, ezért bemutatkoznék. Borzási Márknak hívnak, Ipról jöttem. Reggel nem adtam át a testvérek köszöntését, ezért ideje. Nem, sosem tudom, hogy az ipiak vagy a debreceniek köszöntését kell átadnom, mert mindig változó, hogy honnan jövök. De örvendek, hogy jöhetek ide. Örvendek, hogy barátokra találtam itt Szatmáron, és istenférő barátokra. És jó ide jönni, és az a gondolat járt bennem, hogy nagyon sokszor úgy jövök ide, hogy csak feltöltődök, és nem szolgálok. Igen, most állok itt először. Nagyon tetszett a ma délelőtti bibliaórai ige. Nagyon tetszett a hűség témája, és két igevers foglalkoztatott Ézsaiás 66. részéből. Azt írja itt az ige. Így szól az Úr, az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya. Minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek. Így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi. Azon gondolkodtam, miért kövessük Istent, vagy éppen miért ne követnénk Istent. Annyira megnyugtató ennek az igerésznek, a második igeversnek a második része azt írja, mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, aki igémet tiszteli. Mennyivel jobb ez így, mennyivel békességet adóbb nekünk ez, mintha azt mondaná, hogy én arra tekintek, aki tökéletes, vagy én arra tekintek, aki mindig egyforma buzgósággal áll elém. De nem ezt mondja. Nem ezt mondja. Ő rámutat a hibáinkra, de vajon miért? Pétert is megkérdezte, hogy szereti-e vajon? És nem azért kérdezte meg, hogy piszkálja őt, nem azért kérdezte meg, hanem azért kérdezte meg, mert szerette volna, hogy igazi legyen az, amit kérdez, és amit hisz. Érdekes ez, mert nem ismerjük sokszor a saját bűneinket sem. Sokszor még a szándékos bűnöket sem, de a nem szándékos bűnöket még annyira sem. De ő azt mondja, hogy mert ha mi megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsátja azokat. És az ő hűsége nem olyan, mint a mi hűségünk. Ha ő ígér valamit, akkor arra lehet állni, és ezt olyan jó megtapasztalni. És ő megbocsát, de nem csak megbocsát, hanem meg is tisztít. Olyan jó, hogy nem csak megbocsátja, hanem elveszi a régit, és ad egy újat, egy új életet benne. Csak bár így lenne. Azt tapasztalom az életemben, hogy sokszor a gyengeségek között nem Isten az első. Nem Isten az első, pedig olyan jó lenne, hogy ha gyengeséget érzek, akkor bár tudnék Istenhez fordulni, és bár járulnék hozzá, hiszen ő az élet kenyere, ő az igazi szőlőtő, és ő az, akiben lehet erő. Az ő beszéde, szeretetes öröme az, ami adhat életet nekünk is. És miért ne követnénk őt? Hát egy olyan Istenünk van, aki mindenható, aki minden tudó, aki mindenütt jelen van, aki igazságos, aki szeret minket, annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, és ő szent, és irgalmas, és kegyelmes, és azt ígéri nekünk, hogy ő a fiává fogad, annak ellenére, hogy nem mindig egyforma a szívünk buzgósága, és nem mindig egyforma a bűnbánatunk, de ő kész bűnbocsánatot adni. És milyen jó, hogy követhetjük őt. Hát én kívánom, hogy tapasztaljuk meg az ő jelenlétét, nem csak ma, hanem minden nap, és legyünk hűek hozzá. Legyünk hűek hozzá. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem is, tudjak kitartani Isten mellett, és kívánom Isten áldását a testvérekre. Amen.
Köszönjük a szolgálatot. Nem csak te örülsz már, amikor itt lehet Szatmáron, hanem mi is örülünk, amikor együtt lehetünk. És valóban hadd legyen a szívünk vágya, hogy az Isten igéit tiszteljük, és így viszonyuljunk hozzá.
És amikor készülök, és amikor nem, akkor még jobban. De mégis úgy gondoltam, hogy van miről bizonyságot tennem, azért szívesen állok ki, és szívesen mondom el azt, hogy miken vezet át engem a Jóisten. Amikor az egyetemisták ide kiállnak, akkor mindig azt mondják, hogy jó nekünk itthon. De tényleg olyan jó nekünk itthon, mert mindig feltöltődünk, és itthon meg tudjuk tapasztalni azt, hogy valóban van erő a testvéri közösségben is. Erről szeretnék én is bizonyságot tenni, hogy hogyan tapasztalom ezt meg az életemben. Amikor hazajövünk, akkor én úgy érzem magam, mintha Békeszigetére jönnék. Itt minden olyan jó. A gyülekezet mindig olyan szeretettel fogad, otthon a család is szeret, a barátaim, akik körbevesznek, azokkal is szintén nagyon jól érzem magam, viszont mikor Kolozsváron vagyunk, akkor teljesen más. Ott úgy élem meg az életet, mintha ott lenne a harcmező kicsit. Ott talán egy picit nehezebb, talán nem vagyunk körbevéve annyi emberrel, aki támogatna bennünket. És ez az a pont az életemben, a személyiségemben talán, ahol a legsebezhetőbb vagyok. Észrevettem magamban azt, hogy nekem nagyon fontos az, hogy legyenek mellettem emberek is, hogy akár abban, amit hiszek, álljon még mellettem néhány ember, aki bátorítani tud, akivel együtt tudok menni előre. Különösen sokat foglalkoztunk az elmúlt fél évben a bizonyságtevéssel, akár a ifjúsági alkalmakon, akár a beszélgetéseink során a barátainkkal, az ifjúsági tagokkal és a házi csoporttal is. Kolozsváron működnek a házi csoportok, ahol otthon gyűlünk össze, és nagyon-nagyon áldott közösség ez számunkra. Nagyon sokat tudunk ott erőt meríteni egymás megtapasztalásaiból. És volt egy adott alkalom, amikor azt fogadtuk meg egymásnak, hogy a következő hét folyamán megragadunk minden alkalmat arra, hogy tegyünk bizonyságot a körülöttünk élő embereknek. És amikor vannak sokan mellettünk, és velünk együtt harcolnak, és együtt megyünk ebben a harcban, akkor annyival másabb volt bizonyságot tenni az embereknek, akár egyetemen, akár munkahelyen a többieknek. Éreztem azt, hogy elindít a közösség, hogy van abban erő. Viszont az utóbbi időben, ugye én fennmaradtam Kolozsváron gyakorlatozni, és már nem voltak fent az egyetemi társak, már nem voltak ifjúsági órák, már nem volt házi csoport alkalom sem, és bizony az Úr megengedte azt, hogy lássam azt az oldalt is, amikor nehéz bizonyságot tenni, amikor lefáraszt, amikor talán szomorúságot gerjeszt bennem az, hogyha nem sikerül valakinek úgy az Úrról beszélnem, hogy érezzem azt, hogy tényleg érdekli az igazság. Azt tapasztaltam meg, hogy amikor elhatároztam magamban azt, hogy nem maradok egy felszínes keresztény, hanem megpróbálok a mélyre ásni, és megpróbálok nem a gyülekezeti tagok bizonyosságából élni, hanem a saját bizonyosságomból azt, amit én megértek, akkor az Úr olyan helyzetekbe állít bennünket, amik nekünk nagyon kényelmetlenek és nagyon nehezek. A valódi Krisztus követés soha nem lesz egyszerű. És a bizonyságtevés területén is szerettem volna ezt gyakorolni, és az egyetemi társak között nem, mikor bizonyságot tettem, és volt olyan alkalom, amikor sikerült, olyan értelemben, hogy sikerült nekik elmondanom azt, hogy én miben hiszek, viszont nem sikerült velük azt megértetnem, és erről kellett nekem lemondanom, hogy én nem tudom velük megértetni, egyedül az Úr tudja velük megértetni, hogy velem is ő tette meg, mert hiába mondta nekem bármely gyülekezeti tag azt, hogy meg kell térnem, hanem a Szentlélek szükséges ahhoz, hogy ő magyarázza meg nekik. Viszont az ilyen alkalmak során azzal találkoztam, hogy az emberek nagyon megvetnek. Az emberek bolondnak tartanak, ahogy az Úr igéjében ez meg van írva. És nagyon érdekes volt azt is megtapasztalni, hogy a Jóisten nem feltétlenül akkor szólt, amikor olvastam az igét, hanem volt olyan alkalom, hogy talán ugye kicsit megfáradva ebben az egészben indultam el egyetemre, és reggel a buszon eszembe jutott az Ézsaiási ige, hogy az Úr Jézus megvetett volt, és az emberek által elhagyatott. És maga ő volt a fájdalmak férfia. És ezzel párhuzamosan eszembe jutott az is, hogy a szolga az nem különb a mesterénél. Akkor én mit várok el, hogy az emberek engem hogy fogadjanak, az igazságot hogy fogadják. És az utóbbi időszak legnagyobb leckéje számomra ez volt, hogy ne akarjak én sem különb lenni az Úrnál, mert én szolga vagyok, ő pedig a mester. És amint elkezdtem így olvasni az igét, és így tanulmányozni Jézusnak az életét, bizony rá kellett jönnöm arra, hogy ez nem egy kényelmes út, hanem ez valódi harcokkal jár. És volt a gyakorlat során is volt arra lehetőségem, hogy a munkatársaknak, akik már idősebbek voltak nálam, beszéljek nekik a hitről, beszéljek nekik Jézusról, és a kérdéseik közepette azon azt vettem észre, hogy próbálnak kibújni, próbálnak a vallásosság mögött elrejtőzni, és így megoldani mindenki a saját életét, és úgy éreztem, hogy miután hazamentem, hogy, hogy az embereket, én nem látom azt, hogy az emberek valóban szomjaznák ki az igazságot. Én nem látom, hogy, hogy valakinek számítana ez az, amit én mondok. És szomorú voltam azért is, mert úgy éreztem, hogy talán én nem vagyok jó eszköz Isten kezében. És akkor kaptam egy igét, ami engem arra bátorított, hogy ne arra tekintsek, hogy a körülöttem élő emberek mit csinálnak, mert nekem van, ki megmondja, és van, ki világosan megmondja azt, hogy mit kell csinálnom, és olyan jó azt tapasztalni, és azt látni, hogy az Isten igéje mennyire megtart bennünket, és mennyire megóv bennünket a bűntől. A Lukács evangélium a 13. részéből szeretnék olvasni, a 22. résztől. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házúra és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zölgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem, mindnyájan ti gonosztevők. Amikor olvassuk ezeket az igéket, már kívülről tudjuk, de hogyha belegondolunk valóban mit is jelent a szoros kapu, az azt jelenti, hogy mi nem kényelmesen fogunk azon sétálni, hanem lehet, hogy a mellettünk lévő bokrok meg fognak minket szúrni, vagy megsebesítenek bennünket. Azt jelenti, hogy fájdalmakkal fog járni, és azt is mondja az Úr, hogy lesznek majd olyanok, akik azt hiszik, hogy olyan abszurd dolgokkal jönnek elő az emberek, azt mondják, hogy előtted ettünk, ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Érződik, hogy semmi kapcsolatuk nem volt a jó Istennel, és semmi áldozat nem volt abban a hitben, amit ők tanúsítottak. És én ezt szeretném tanulni, és azt szeretném, hogyha majd én megállok az Úr előtt, akkor engem fogadjon szívesen. És szeretném azt, hogyha tudnánk egymást bátorítani, tudnánk közösségben élni, és tudnánk megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor úgy indulunk neki egy hétnek, hogy együtt felbátorodunk egymás bizonysága által, és nem keresztet látunk feltétlenül abban, hogy bizonyságot kell tennünk, hanem örömmel tudjunk neki menni annak az útnak, amit Krisztus kitaposott előttünk. És az üzenet, amit szeretném, hogy gondolkodjunk, az lenne, hogy gondolkodjunk el, hogy vajon én, mint szolga, különbe akarok lenni a Mesternél, és hogy a Mester milyen maga. Amen.
Köszönjük a szolgálatot. Akkor, amikor megosztjuk azokat a harcokat, amelyek bennünk zajlanak, az nem csak életjel a bizonyságtevőről, hanem azok, akik hallgatjuk, és talán hasonló harcokkal küszködünk, akkor megerősödhetünk, és bátoríthatjuk egymást, és imádkozhatunk egymásért is. Ez is egy áldása a testvéri közösségnek.
Thank you.
próba, erőden futja, s a cél még messze van. A vármait árnyék borítja, a szíved mélyén a kétség folytogat, hogy biztosson-e dal. Legyek már oly magas a hely, minden nap följek érhetve, a lépésről lépésre megyek, célba érhet, nem adom fel, egy lépést teszek, egy lépést teszek, egy lépést teszek a Jézus oldalán, egy lépést teszek.
Szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetése következik.
Ó, mi örök az éten, hogy egy barátom lett, ki folyton gondol én rám, olyan nagyon szeret. Nem élhetek ő nélküle, mert fennyesen egy halva élő.
Szeretném azt ma este előre bocsátani, hogy a tökéletes és a hibátlan testvéreim azok nyugodtan fölállhatnak és hazamehetnek. Nem lesz szükségük a ma esti igére, ige hirdetésre. Vagy ha mégis maradna valaki, akkor az szóljon, és én lemegyek, és meghallgatjuk testvéremet, vagy testvérünket. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen. Én biztos, hogy nem az vagyok. Nekem szükségem van erre az igére, és az Úr megvizsgált, mérlegre tett engemet is, addig még foglalkoztam ezekkel az igékkel. Hát a Péter életével való sorozatunkban foglalkozásunk azt hiszem, hogy legmélyebb, legbensőségesebb részéhez érkeztünk, akkor, mikor személyes beszélgetés alakul ki Péterrel és az ő urával, mesterével. Annyira csodálatos meglátni így Péter életén keresztül, hogy figyeljük ezt globálisan, hogy hogyan ábrázolódik, milyen szép a Krisztus a Péter életében. Kezdve onnantól, amikor már elhívja a halászhajóból, megbízza azzal, hogy te most már ne a halakkal foglalkozz, hanem emberhalász lesz belőle. Lehet, hogy Péter még ebből igazán úgy semmit sem ért. De látjuk azt, hogy hogyan formálódik, hogyan alakul, hogyan változik Péter élete a Jézus közelségében, vele való járásban, vele való közösségben. És olyan szép meglátni a krisztusi tervet, az, hogy milyen csodálatos terve van a mesternek ezzel a halász emberrel, kezdve a kezdetektől, nagyon jól ismert és tudott már mindent az Úr, látta a jövőt, és látta azt, hogy ebből az emberből kit akar formálni. Hát könnyen beazonosíthatjuk Péter vérmérsékletét, ugye, mint szangvinikus vérmérsékletű ember. Egy nagyon dinamikus vezéregyéniség, aki mindig talán elsőként reagál, elsőként szól, elsőként cselekszik, sokszor rosszul, néha jól, de látjuk azt, hogy mindig ott van elől, és mindig tevékenykedik. Aztán azt is látjuk az ő életéből, hogy hát igencsak ennyi szólva, hogy nem szűkölködik önbizalomban. Hát pozitív tulajdonság az önbizalom, és sokan is bátorítanak erre bennünket, talán túl sokat is. A délelőtt azon gondolkoztam a Biblia órán, hogy ez a társadalom, ugye a hűségről volt szó, és hogy ez a társadalom mennyire azt súlykolja belénk, hogy az énünket azt mind hízlaljuk, mind azt helyezzük előtérbe, és az legyen a fontos, amit a mi énünk akar és kíván, és nem számít, hogy mi van, az legyen, ami nekem jó. És addig leszek hűséges, amíg az én érdekeimet szolgálja, amíg az nekem jó. Lehet ez érvényesíteni párkapcsolatra, de lehet akár gyülekezeti életben is elmondani, addig jövök, addig jó, amíg nekem jó, amíg engem kiszolgálnak. Hát éppen a ma délelőtt is ebédkor Simon kinyitott egy üdítős flakont, és hát megfordította a kupakját, és hát mit írott románul? Ön kredetentine, azt írt. Tehát higgyél önmagadban, bízzál önmagadban. És ugye erre bátorítanak bennünket, és pozitív gondolkozás, meg stb., meg önmegvalósítás, meg az én, meg hát hízlalják, emelik rendesen az ént. És olyan esendő mégis az ember, és csak idő kérdése az, hogy mikor kerülünk zsákutcába, és mikor val kudarcot az a híres én. Mikor mond csődöt. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy aki azt hiszi magáról, hogy áll, az vigyázzon, nehogy elessen. Olyan szép az, mikor hozzátesszük egy-egy mondatban, ami mondani valunkhoz, azt, amit Jakab apostol fogalmazott meg, hogyha az Úr akarja és élünk, akkor ezt meg ezt fogjuk megtenni. Vannak terveink, vannak képességeink, amelyek által szeretnénk megvalósítani dolgokat, de hozzátesszük azt, hogyha az Úr akarja és élünk. Kifejezve az, hogy igazából az Úr a döntő. Ő fogja megmondani, hogy igen vagy nem, az én életem, a mi életünk tőle függ. Függő viszonyban vagyok az Istentől, ha az Úr akarja és élünk. És néha az Úr belenged bennünket olyan helyzetekbe, vagy olyan vizsgahelyzetekbe, amikor vizsgázunk, és hát ő tudja pontosan azt, hogy ki mennyit ér. Az is, aki alulértékeli magát, az is, aki túlértékeli magát, tudja az Úr pontosan, hogy ki hány pénzt ér, hogy mondjuk úgy. De beleenged bennünket azért, hogy meglássuk egyszerűen saját magunkat, és hogy kézbe vegyük mi a minősítést, és nézzük meg, hogy ennyire volt elég. Ennyit tudtam önmagamtól. És hát Péter is belekerült ebbe a vizsgáztatásba, és igencsak elbukott. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt vasárnap, háromszor is megtagadta az Urat. Ez az ember, aki annyira magabiztos volt magában, aki olyan célra törő volt, aki tudta mindig, hogy mit akar, vagy elsőként reagált. Ez az ember szembe kell nézzen a csalódással. Azt hiszem, hogy Péter csalódott a mesterben. Abban a mesterben, akit ő maga képzelt el, vagy gondolt el. Abban, hogy ugye látta a mestert, hogy miket tesz, embereket gyógyít, hatalma van, kenyeret ad az éhező tömegeknek, és Péter lehet, hogy úgy felépítette az ő kis terveit. Az, hogy hogyan is lesz, amikor kibontokozik a királyság, és neki is lesznek pozíciói. Lehet, hogy hallotta ő ott, hogy mit mond az Úr, meg mit beszél, meg lesz kereszthalál, stb., de mintha mégis ragaszkodott volna ahhoz a kis tervéhez, a kis elképzeléséhez, amit ő úgy menet közben maga kialakított. És arra gondoltam, hogy nem-e vagyunk sokszor mi is így. Hogy halljuk az igét, ismerjük az igét, és mégis sokszor úgy elképzeljük azt, hogy az Úrnak ezt is meg kell adni nekem, meg biztos, hogy erről is gondoskodni fog, meg minden szépen úgy lesz, ahogy én elképzelem az én rózsaszínű terveimmel, és úgy az Urat is beállítom ebbe a tervbe, hogy ő tolja az én szekeremet, hogy ő valósítsa meg az én vágyaimat, az én elképzeléseimet. És valahányszor ilyen Istent kreálunk magunknak, vagy így viszonyulunk a mi Urunkhoz, akkor csalódni fogunk. Mert ő nem olyan Úr, aki bennünket, illetve akit mi irányítunk, hanem ő szuverén Isten, és ő határozza meg, nekünk, mi függünk tőle. Aztán Péter csalódott önmagában is, az ő erejében, az ő kitartásában és hűségében. És ebben a csalódott állapotában találkozunk Péterrel ebben a 21. versben a Tibériás tavánál, tengerénél. És úgy elképzeljük így magunk előtt ezt a kis közösséget, Pétert, és azt a néhány tanítványt, akik ott vannak a tenger partján. Talán csendbe ültek ott, csak a tenger morajlása, hullámai hallatszattak, és közben ők pedig gondolkoztak. Ott volt Péter is, és talán gondolkozott, hogy hát szép volt, jobb volt a mesterrel, addig még itt volt, addig még tapasztaltuk az ő csodatevő hatalmát, erejét, az, hogy hogyan gondoskodott rólunk, de nem erre számítottam. Nem úgy alakult, ahogy én ezt elterveztem. Igaz, hogy feltámadt, de már nem olyan, mint akkor volt. Itt vagyunk magunkba, és hogy ülnek ott abban a csendben, Péter megszólal, és azt mondja, hogy elmegyek halászni. És az ő tanítvány társai személyében mindjárt akadtak társai, és azt mondták, hogy mi is megyünk veled, Péter. Nem tudom, talán eljutott oda, hogy a sok csalódások között abban az egy pontban látta biztonságot, amit valamikor régen olyan jól csinált, ami olyan jól ment neki a halászat, az, amiből megkereste a kenyerét, amihez értett, amiben otthon volt, amiben mondjuk az, hogy profi volt, és azt mondta, hogy akkor még ott van az, akkor én visszamegyek oda, és nekem az lesz a biztos pont. az a terület, ahol én otthon vagyok. Aztán kimennek a tengerre, ott vannak egész éjszaka, sötétbe a tengeren. Minden feltétel adott ahhoz, hogy jó fogás legyen, és mégis hamar kiderül az, hogy kudarcot vallanak ezen a területen is. Kudarcot vall Péter ott is, ahol azt gondolta, hogy még valamit ért hozzá. Még van egy esély, ahol meg tudok nyilvánulni, ahol sikeres lehetek. És olyan sokat mondó az a kép, amikor jönnek ki a partra reggel, és ott várja őket a mester elkészített teledellel, és kérést intéz feléjük, hogy adjatok eledet, ennivalót kér. És egyszerű, rövid válasz, egy rövid szó a válasz, hogy nincs. És nagyon jellemző ez Péterre és a tanítványokra, ez a nincs. Az, hogy kiürült az életük, az, hogy nem tudnak adni, amikor kellene. És talán nagyon sokan vannak így ma is, hogy nincs. Nincs a szeretetből, nincs a békességből, nincs az örömből, nincs annyi sok minden, amiből kellene adni, és üres az élet. És a ma estének ez a csodálatos és bátorító üzenete, hogy Jézus mégis szóba áll az ilyen emberekkel. Szóba áll a tagadókkal, akik megtagadták az Urat, és kezdeményez azok felé, akik csődös emberek, akik kudarcot vallottak valamilyen területen, vagy életük minden területén. És Jézus másképp lát, és tovább lát, mint ahogy mi látunk. Mert nagyon sokszor mi ilyen helyzetekben hát nem is láthatunk mást az ember, amikor gödörben van, nem lát más, csak talán a négy sötét falat, meg a szürkességet, meg a kellemetlen környezetet. Jézus tovább lát, és a megoldás ott kezdődik, mikor mi is meglátjuk a Krisztust. És azt hiszem, hogy Péternél is valahol ott kezdődött, amikor találkozott a két szempár. Az elmúlt héten olvastuk azt, amikor harmadjára is megtagadta, találkozott Péter tekintete az Úr tekintetével. És azt hiszem, hogy nagyon sok mindent mondott ez a tekintet, krisztusi tekintet Péternek. Úgy írta az ige, hogy Péter keservesen sírni kezdett. És valahol itt kezdődött el. Itt kezdődik el a gyógyulást, mikor találkozunk az Úrral. Mikor meghalljuk, hogy az Úr az, mikor János ott mondta Péternek, mikor eveztek ki a tengernél, hogy az Úr az, Péter rohant felé, azért, mert Krisztusban látta a reménységet, és Krisztus mindig a reménység számunkra. Aztán partra jönnek, Jézus betölti ezeknek az embereknek a fizikai szükségeit, és akkor kezdődik a lelki gondozás. Hát három kérdést tett fel Péternek, Jézus, és Péter máskor is nagyon szeretett elsőnként reagálni, válaszolni a feltett kérdésekre. Kérdezett többször is Jézus tőlük. Most nem bonyolult kérdésekkel jön, nem teológiai kérdés és nem teológiai válaszokat vár. Egy nagyon egyszerű kérdés az, amit feltesz Jézus, de talán annál súlyosabb kérdés. Jobban szeretsz engem, Péter, mint ezek, vagy jobban szeretsz engem ezeknél? Szeretsz engem, és megint szeretsz engem? Ha most megkérdezném itt a gyülekezettől, hogy szeretjük-e Jézust? Mit válaszolnánk? Azt hiszem, hogy mindenki ezt mondja, persze, szeretjük. Hát testvér a baptista gyülekezetbe vagy, hogy is lehet ilyet kérdezni? Szeretjük a Jézust, persze, hogy szeretjük. Hát most mit mondjunk erre? Nem szeretjük? Hát szeretjük. De úgy, ahogy ezt már testvér is említette, Jézus többet akar, mint ilyen csípőből előkapott válaszokat, amiket úgy jól megtanulunk, amit baptista hitvallás, amit talán sokszor elmondunk, mikor bemerítkezés előtt áll egy-egy ember, tudjuk, hogy mit kell mondani, mit kell válaszolni, de Jézus igazából nem ezeket akarja hallani. Ettől sokkal mélyebbre akar menni az Úr. És hát foglalkozunk egy keveset ezekkel a kérdésekkel. Az első kérdés az, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. megfordult a sorrend. A fokozatossági sorrend. Mert mikor azt kérdezzük, hogy jobban szeretsz engem, akkor már feltételezzük azt, hogy szeret az az ember engem. Most már csak a fokozódás, hogy jobban szeret engem. És Jézus így kezdi ezzel a fordított fokozattal, hogy jobban szeretsz engem. Tulajdonképpen azzal a mércével kezdi, amelyet maga Péter állított. Akkor, mikor olyan magasra tette a lécet, mikor fogadkozott, mikor azt mondta, hogy bárki is megbotránkozhatta benned, én soha nem fogok. Mint ha csak azt mondta volna, hogy hát derék fiúk ezek az én tanítványtársaim, kemény fiúk, hűségesek, szeretnek téged, de tudod, ha ők meg is botlanak, ha ők meg is fognak botránkozni benned, én soha. Rám számíthatsz. Tudd, Jézus, hogy én itt vagyok, itt leszek melletted. Hát Péter jó magasra tette a lécet. Azt mondta, hogy, és akkor Jézus visszakérdezte tőle, hogy jobban szerezte engem ezeknél, akik te komolyabb hívőnek tartottad magad, hívőbbnek tartottad magad. Jobban szerezte engem, mint azokról, akikről azt gondoltad, hogy az ő szeretetük sokkal gyengébb a tiédnél. Vagy ha engedjük, hogy megkérdezze Jézus, megkérdezzen bennünket is, hogy jobban szeretsz te engem, mint attól, akivel egy padba ősz, egy gyülekezetbe jársz. Akit talán sokszor lenéztél, vagy önmagadat többre tartottad, az igenem erre tanít bennünket. És önvizsgálatra, bűnbánatra indít bennünket, mert azt mondja az igen, hogy egymást önmagadoknál különnek tartsátok. De az igének, ennek a kérdésnek van egy másik aspektusa is, hogyha úgy értelmezzük, hogy a kérdés, hogy jobban szeretsz engem, mint ezek, lehet, hogy Jézus ott mutatott a halakra, arra nagy fogásra, amelyben részesülhettek, ugye ott voltak először önmaguk, erejéből kudarcot vallottak, nem fogtak semmit, de Jézus szavára megteltek a hálók. Szakadtak szinte, annyira teli voltak hallal. És Jézus ezekre a halakra mutatva talán kérdi azt, hogy jobban szeretsz engem, mint ezeket. Jobban szeretsz engem, mint azt, amit adok neked? Jobban szeretjük-e Jézust, mint az ő áldásait? És néha olyan jó, hogyha apró pénzre bontjuk ezeket. És kiderül az, hogy néha elméleti a mi hitünk, és elméleti a mi szeretetünk. Olyan sok mindent bele lehet tenni abba a mérlegre, mikor mérlegeljük, hogy vajon mi nyom többet, Krisztus szeretete, vagy más egyéb. Szeretem-e jobban Krisztus, mint a mobiltelefonomat, mint a Facebookot, a közösségi oldalakat, Instagram, vagy sorolhatnánk? Hát mennyi időt töltök egyikkel, és mennyi időt töltök a másikkal? Jobban szeretem-e Jézus, mint a pénzt? Jobban szeretem-e Jézus, mint a vagyont? Jobban szeretem-e őt, mint a vállalkozásomat? Jobban szereted Jézust, mint a munkahelyedet, vagy a karrieredet, amit elképzeltél, vagy mint a vágyaidnak a kielégítését? Vagy mint a te terveidet, amelyet olyan szépen felépítettél, és olyan szépen elképzelted, és lehet, hogy nem rossz tervek, de engedjük azt, hogy Krisztus beleszóljon a mi terveinkbe? Vagy lehet tenni egészen súlyos dolgokat abban a serpenyőbe? Jobban szereted Jézust, mint a saját egészségedet, mint a feleségedet, mint a férjedet, mint a gyermekeidet? Mint Ábrahámnak, mikor azt mondta, hogy fogd a te egyetlenedet, akit szeretsz. Olyan sokszor ilyenkor félünk kimondani azt, ami az igazság lenne. És érezzük azt, hogy az a bizonyos mérce, az a bizonyos léc nagyon magasan van. És nem tudjuk megugrani. Aztán Jézus lejjebb engedte azt a lécet. És nem azt kérdi, hogy jobban szeretsz-e, hagyjuk a hasonlítgatást. Egyáltalán Péter, szeretsz-e engem? Nem jobban, nem hasonlítjuk másokhoz, csak azt mondják, szeretsz-e engem? És hát a magyar fordításunk nem adja ezt vissza, de mégis különbség van itt a szeretet kifejezések között. Jézus első két kérdésében az agapé szót használja a szeretetre. Ezt a kezdeményező, önfeláldozó, önmagát halálba kész adni szeretetről beszél. Akkor, mikor kérdezi Pétert, hogy szeretsz engem. És Péter mindhárom kérdésre a szeretet annak az a kifejezésével válaszol, ami azt jelenti, hogy filia, vagyis baráti szeretet, ember szeretet. Valahogy úgy képzeljük el, hogy Jézus kérdi azt, hogy szeretsz engem, és Péter válaszol, hogy kedvellek. Férfeleségnél, ha megkérdezi egymás, hogy szeretsz engem. És mi lenne, milyen érzés lenne az, mikor megkérdi egyik a másikat, hogy szeretsz, és a másik azt mondja, hogy kedvellek, szimpatikus vagy. Ugye egészen másról beszélnek. És valahogy így volt Péter is. Kétszer kérdi Jézus, hogy szeretsz, jobban szeretsz, aztán szeretsz-e, úgy, hogy kész vagy halálba menni értem, és Péter válaszol, hogy kedvellek, megint kedvellek. Aztán jön a harmadik kérdés, amikor Jézus ismét lejjebb viszi a mércét is. És most már ő is ezzel kérdez, hogy Péter, tulajdonképpen kedvelsz engem? Szeretsz-e úgy engem, mint a szomszédodat, mint az embertársaidat, akikre néha rá szoktál mosolyogni? És Péter ekkor hullik le a lepel, hogy miről is van szó, hogy Jézus itt tulajdonképpen nem szólamokat akar hallani, az igazságot akarja hallani. Nem csak az elméletet, hanem a gyakorlatot. És szembesül azzal, hogy az a féle szeretet, amivel Péter rendelkezett, az nem volt elég. Nem volt elég arra, hogy kibírja a kritikát, nem volt elég arra, hogy kibírja a kísértéseket, kibírja a próbát. És csak egy olyan kedvelés, szimpátia, ami nem kész arra, hogy áldozatot hozzon. Nem kockáztat Jézusért semmit. Vajon nem ilyen a mi szeretetünk is néha, ilyen Facebook szeretet, hogy hát lájkoljuk, eljövünk egy-egy vasárnap, és akkor kedveljük az Urat, adunk egy lájkot neki. De nincs ott az önfeláldozó, mindent halálba kész adni szeretet, azért, hogy kövesse az Urat. Vajon tőlünk kevesebbet vár az Úr, mint Pétertől? Vajon a mi részünkről megelégszik kevesebbel? Elég lesz, hogyha adjuk csak a kedvelő szeretetet. Nem hiszem, hogy nekünk kevesebbet kellene adni. És akkor, mikor Péter eljut ide, hogy őszintén és megszomorodva kimondja azt, hogy igen, Uram, kedvelek, látod, hogy eddig jutottam, ennyi az a szeretet, amit én tudok adni, akkor jut el oda, ahonnan Krisztus tovább tudja vinni. És a helyreállítás így történik mindannyiunk életében. Így kezdődik mindannyiunk életében, abban az őszinte beszélgetésben, abban az őszinte közösségben Krisztussal, amikor levetjük a mi áruháinkat levesszük, a mi álcáinkat levesszük, ami szépen megfogalmazott szövegeinket, és őszintén állunk meg az Úr előtt, csak el megszomorodva. Mikor helyreállít az Úr, akkor felelősséggel is bíz meg, szolgálattal, feladattal. Péternek azt mondta, hogy legeltesd az én nyájamat, őrizd az én juhaimat. És így van ez nálunk is. Hogyha helyreállít bennünket az Úr, akkor nem azt mondja, hogy jó van, most már rendbe tettelek, ülj le szépen ott a sarokba, hallgassál, ne szóljál, elég rosszat tettél idáig is, örülj, hogy rendeztük a dolgot, maradj csendben. Nem, felelősségünk van. Őrizd, legeltesd az én juhaimat. Felelősek vagyunk azokért, akik az Úr mellénk adott, a családban, a gyülekezetben. Szolgálnunk kell. Erre bíz meg bennünket az Úr, valahányszor megtörténik-e helyreállítás. Péter nem sokkal a beszélgetés előtt ott volt a tanítványi társaságban, és kijelentette azt, hogy elmegyek halászni. És vitte magával a tanítványait. És Jézus nem ott akarja látni Pétert. És azt mondja, nem ott van a te helyed, és nem ott kell legeltesd az én juhaimat, nem oda kell vigyed őket, hanem szolgálnod kell. Vezesd őket az én utamon. És olyan szép az, hogy Jézus valahányszor itt beszél Péterre, nem a múltat emlegeti, hanem már előre néz. És akkor, mikor Péter előtt is nyilvánvalóvá lesz az, hogy az ő szeretete olyan kevés, és olyan kevésre volt elég, Jézus már lát előre, és azt mondja, hogy olyan halállal fog meghalni a Péter, és ez ki is jelenti neki, hogy az meg fog dicsőíteni engem. Az a Péter, aki tagadó volt. Az, akinek olyan kevés a szeretete, az kész lesz kereszthalált halni, és azt mondják, hogy úgy halt kereszthalált, hogy azt kérte fejjel lefelé feszítsék meg. És azt mondja az Úr, hogy az ő halála által is dicsőséget fog szerezni neki. Lát előre az Isten. És bennünket is lát előre, és mi, mikor előre nézünk, akkor csak a kérdéseket látjuk, hogy de talán hogy lesz ez, hogy lesznek az anyagi dolgok, hogy lesznek az egészségi állapotom, hogy lesz a gyermekeimmel, hogy lesz annyi minden baj vesz körül bennünket, betegség, meg nyomorúság, hogy lesz a jövőbe. És ebben a felolvasott részben Jézus kétszer is azt mondja Péternek, hogy te kövess engem. Nem azzal kell te foglalkozzál, hogy aggódjál, és hogy azon görcsölj, hogy hogyan lesznek ezek a dolgok, vagy hogyan lesznek azokkal az emberekkel. Azt mondja, hogy a te dolgod az, hogy te kövess engem. Ne előzzél meg engem, ne maradj le tőlem, ne távolról nézzél, ne távolról kövessél, hanem ott legyél. Kövess engem, ez a te dolgod. Nem tudom, hogy velünk szóba kell álljon az Úr, biztos, hogy szóba kell, hogy hány kérdést kell föltegyen, vagy milyen területeken kell beszéljen velünk. De engedjük azt, hogy beszélgessen velünk, úgy őszintén. És hogy felhozza azt, hogy mi van bennünk, hogy hova, meddig is jutottunk mi a Krisztus követésben. Lemaradtunk, vagy hol tartunk, és hogyha kell, akkor legyen helyreállás, legyen olyan beszélgetés a Krisztussal, olyan közösség a Krisztussal, mint ami Péternek is volt, ami jó eredménye zárult, ami helyreállással zárult. Adja ezt meg az Úr, és hogyha helyreállított, akkor pedig vállaljuk a felelősséget, vállaljuk a szolgálatot, és a legnagyobb feladatunk az legyen, hogy kövessük a Krisztust. Amen. Köszönjük Istenünk a napnak minden üzenetét, hálásak vagyunk jelenlétedért. Köszönjük azt, hogy kész vagy szóba állni velünk, elbeszélgetni velünk, és köszönjük, hogy nem vagy közömbös a mi sorsunk felől, nem elégedsz meg, Uram, felszínes válaszokkal, hanem akarsz igazi közösséget a tiéddel. Urunk, vizsgáztattál bennünket, mikor megkérdeztél a szeretetünkről, és mi is úgy mondjuk, hogy szeretünk, de félünk attól, hogy kevés ez a szeretet. Urunk, most mikor előttünk áll egy újabb hét, és alkalmunk lesz vizsgázni, bemutatni azt, hogy mit is jelent a mi Krisztus szeretetünk, kérünk, hogy légy irgalmas, kegyelmes hozzánk. Szeretnénk, Urunk, követni téged, ragaszkodni te hozzád, kifejezni szeretetünket minden területen az, hogy hűségesek vagyunk te hozzád. Kérünk, hogy légy a mi segítségünkre, te nevedét hallgass meg bennünket. Amen. Amen.